Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bálint Gézával, az Orfi Kórház nyugalmazott igazgatójával Borsovszky Tibor beszélget. A beszélgetés második része következik.
Kedves tanár úr, 60 évet töltöttél ugye az Orfiban, igen. Abból 45 évet voltál aktív, és 15 évet nyugdíjas. Voltál nyugdíjas, és közel 10 évig voltál az Orfinak a főigazgatója.
9 és 3/4 évig. Igen.
Értem. Miután elég nehéz időszakban, és fölvetődött bennem a kérdés, hogy ebben az egész nehéz időszakban, amiben te dolgoztál, mondjuk a Rákosi korszak után, tehát a 60-as évek, tehát már akkor nem a Rákosi volt, hanem egy kádárféle szocializmus, milyen nehézségekkel kellett megküzdeni egy orvosnak, később egy főigazgatónak, milyen fejlesztések történtek az Orfiban ebben az időben? És hogyha megengedett, két nevet szeretnék tőled megkérdezni, akit nagy szeretettel emlékezünk, családunk barátja volt dr. Gezer Gyula, illetve feleségemnek a rokona dr. Balogh Mihály doktor.
Hát kezdeném ebben a két névvel. Gezer Gyuszi egyike a legjobb magyar csont ízületi röntgeneseknek. Turdoki Zolival együtt nagyon tudta a csont és ízületi röntgent. Minden nap lementem hozzá a röntgenbe, hozzájuk ketten voltak, és akkor végignéztük aznapi összes felvételeket, és megtanítottak arra, hogy kell röntgent nézni, milyen sorrendben, mire kell figyelni, mi nem érdekes. Tehát megtanultam, hogy egy röntgenképet hogy értékeljek, ami rendkívül fontos, hogy ne a leírásra adjon az ember, amit esetleg abba csontröntgenben nem is annyira járatos kollega ad, hanem magam is meg tudja mit élni a felvételt, mindig megnézem a felvételt. Gezer Gyuszi egy kitűnő ember volt, egyébként a orvosetika és a bioetika volt a kedvenc témája, és a rendszerváltozás után ki is adott néhány ilyen kitűnő könyvet. Gezer Gyula bioetikákat adott ki, nagyon jó könyveket. Balogh főorvos úr, Balogh Mihály főorvos úr, mert több Balogh volt az Orfiba, míg az irgalmas rendi kórházból örökölte az Orfi. Az Orfi egyébként tulajdonképpen átvette az irgalmas rendi dolgozókat, egészségügyi dolgozókat, és különben is ilyen tulajdonképpen deklasszált elemek gyűjtőhelye volt. Betegszállítóink közül volt több gróf, meg magasrangú személy, az mi betegszállítónk az osztályon Haris Ervin volt, a híres görög bankárcsaládból, minisztériumi főosztályvezető, és ugye amíg ezek, meg Stipsis Báró volt a másik osztályon, amíg ezek tolták a betegeket, ennek meg volt a logisztikája, és volt ugye, voltak ilyen anekdoták, megtörtént anekdoták, hogy egy külföldi a Frankelle úton leszólított egy betegszállítót, aki tolta a beteget, hogy mondaná meg, hogy mi hol van, és ő aztán részint német, részint angol, szóval pontosan megmagyarázta, és elterjedt a híre, hogy a Orfiba még a betegszállítók is tudnak idegen nyelveket folyékonyan. Hát így került Antal József is tulajdonképpen az orvostörténeti könyvtárba, és más deklasszált elemek. Olofsson atya, ugye? Olofsson atya, mikor megszabadult a gulágtól, ő a mosodánk vezetője lett végül, és ezt a karriert futotta be. Na hát ez volt az Orfi, sokban különleges, egy különleges intézmény volt, ilyen reumatológiai centrum nem igen volt a világon, csodájára jártak a külföldiek, és hát ugye sok érdekes beteget láttunk, nagyon sok híres betegen volt, ugye Szelecki Zita, Zelk Zoltán, politikusok, ugye mindenféle oldalról, jobb oldalról, beoldalról egyaránt, nem sorolom. Az ember mindegyikkel megtalálta a hangot, mert nekem a beteg ember volt az érdekes, és nem az, hogy mi a
politikai nézete.
Politikai nézete. De sok érdekes emberrel találkozott az ember, az biztos.
Tanár úr, hadd szabadjon megkérdezni, hogy mi a véleményed arról, hogy a jelenlegi vizsgálati módszerekkel, tehát mennyit fejlődött a te praxisod alatt, hát egyrészt ugye a gépi, tehát az MR, meg az egyéb TT, mennyivel tudták a mai betegeknek a fájdalmát, hogy így mondjam, csökkenteni.
Rengeteget, igen. Azért az alap mégis a fizikális vizsgálat az MR korában is, bár az MR meg a CT rengeteget segít, meg a labor is rengeteget segít, de az igazi az, amikor én oda tudok tapintani arra helyre, amire a beteg azt mondja, ez fáj, doktor úr, ez az, ami nekem fáj. Rengeteget fejlődött, azt tudom csak mondani, Bechterev korról mindenki hallott.
Sajnos a fiam Bechterev koros.
Igen, hát ma már nem olyan, mint volt, ugye? Ezek az emberek hamar meggörbültek, ugye? És hamar elmerevedett a gerincük. Ma ezt teljesen meg lehet állítani. És nem lesz görbe, és mozog, és tulajdonképpen észre se venni, hogy ez a betegsége van, annyira tünetmentessé lehet tenni. Meggyógyítani és elfújni nem lehet, de teljesen tünet és panaszmentessé lehet tenni, remélem a szerkesztő úr fia is ilyen állapotban van. Van aztán a sokizületi gyulladás, ami eltorzítja a kezeket. Ezt is meg lehet előzni, olyan gyógyszereink vannak, és olyan eljárások, többek között a gyógytorna, ugye, amivel tulajdonképpen tünetmentessé lehet tenni, és ha nem is teljesen fájdalommentessé, de majdnem teljesen fájdalommentessé lehet tenni a beteget, rengeteget fejlődtünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta, tanár úr, és engedjék meg hallgatni egy privát dolgot. Én dr. Hé Gábor főorvos úrnál voltam, aki ma is praktizál az Orfiba, és bizony befeküdtem egy hetet körülbelül 4 évvel ezelőtt, és nagyon a figyelmükbe ajánlom a tisztelt hallgatóknak, megtanították nekem azt a gyógytornát, mert én nem tudtam fölegyenesedni, úgy fájt a derekam, olyan fájdalmaim voltak. Azt a gyógytornát, és azt én a Jóisten segítségével minden áldott nap csinálom. Ha kell reggel, ha kell este, és hála Jóistennek, nem fáj a derekam, és ezt a hallgatók figyelmébe ajánlom. Hagyj szabadjon visszakérdezni egy dolgot, amikor az egyetemre jártatok, mondtad, hogy ugye tapintása. Ti a Barcsai féle anatómiát tanultátok?
Nem. Én tanultam. Én ismertem egyébként a Barcsait, kezeltem is, volt anatómiám, és nagyon sok kollégát, külföldi kollégát megörvendeztettem avval, hogy Magyarországról Barcsai anatómiát ajándékoztam nekik. Tehát a Barcsai anatómiát lehet használni, igen. De nem abból tanultatok.
Nem abból tanultatok. Egy picit ugorjunk, beszéljünk arról, hogy miképpen lettél a Semmelweis Orvostudományi Egyetem főiskolai tanára. Úgy tudom, hogy nagyon sok közleményed volt, azt hiszem 400 darab számban, meg sokat publikáltál újságokba. Igen. Hogyha erről néhány szót mondanál hallgatóink számára, sőt, arra kérlek még, hogy a külföldi dolgokról is beszélj, tehát Glasgow-ról, Kanadáról egy pár mondattal. Parancsolj!
Hát akkor kezdeném talán a külföldiekkel. A 70-es években embernek az kell, hogy jó főnökei legyenek, és nekem jó főnökeim voltak. Ők indítottak el a tudományos úton. Az első főnököm Gáspárdi Géza, akit még az Urgalmas Kórházból örökölt az Orfi. Első dolga volt, hogy átvitt az orvostörténeti könyvtárba, és megtanított, hogy hogy kell könyvtárat használni, és hogy kell utána nézni. A második főnököm, Bozóki Sándor, nagyon rajta volt, hogy az embereit eljutassa külföldre. És én végül eljutottam az egyik legjobb helyre, Skóciába, a skóciai Glasgow reumatológiájára. Annak segítségével kerültem később Kanadába is. A külső kitekintés is szükséges, mert az angol száz orvostás és az angol száz szemlélet egészen más, mint az akadémikus német szemlélet, amiben én még fölnőttem. Az most már azért foszladozik Magyarországon, még mindig vannak nyomai, de az most már a múlté. De az angol száz szemlélet és az angol száz gyakorlat egészen más volt, és egészen másképp láttam sok mindent, azután, hogy kint voltam egy évet, és utána meghívtak egy évre visiting professzornak Kanadába. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokat segített nekem. Kanadában teljes családom kint volt, 3 gyerekkel, akkor már 80-as években már elég szabadon lehetett, meg ugye reumatológusnak voltak mindenféle betegei az ország minden részéről, és nagyon sok befolyásos betegem volt, aki tudott abban segíteni, hogy én kikerüljek három gyerekkel.
Hát igen, az, akkor abban az időben elég nehéz volt.
Skóciában nem sikerült elintézni, ott csak a legkisebbet sikerült kivinnünk, de Kanadában már mind a hármat. Ennek dacára ugye, amikor fölmerült, hogy lett volna állásom is Skóciában és Kanadában is, hogy hát nem maradnánk itt, sokkal jobbak a lehetőségek. Azt gondoltam, ugye, hogy végül is én magyar betegeket kezelek. Hát miért kezeljek én skót, meg szerettem őket, meg kanadai embereket, mikor én magyar vagyok. És a magyar betegeket szeretném kezelni. Hazajöttünk mind a két helyről. No, tulajdonképpen az Orfi nagyon sokat fejlődött. A igazgatásom, ugye engem még a Súrján László nevezett ki, tehát az új rendszerváltozás után az első miniszter, 91 márciusában bíztak meg, és novemberben neveztek ki véglegesen, és végül is elment. Annyit szerettem volna elérni, és azt el is értem, hogy a nemzetközi kapcsolatokat szorosabbra vegyem, és sokakat én is kijuttassak külföldre, kongresszusra, ide-oda, amoda, ez sikerült. És a 10 évem avval telt el, hogy az Irgalmas Rendi Kórházat és az Orfit leválasszuk, ami végül is állami döntéssel történt, nem a legszerencsésebb módon, de megtörtént, a 10 évem javarészt ebben ment el.
Értem. Tisztelt hallgatóink, engedjék meg, hogy Bálint Géza főorvos úr, tanár úr díjait felolvassam önöknek. Ő tulajdonosa a Markuchovszky díjnak, a Batthyány Stratmann László emlékéremnek, a köztársasági elnök aranyérmének és a Magyar Érdemlet középkeresztjének. Viszont ezzel kapcsolatban szeretném tőled megkérdezni, hogy a hit, a jó Istenben való hit, hogy segítette a te életedet, hogyha egy pár mondatot mondaná a hallgatóinknak?
Igen, gondolkoztam rajta. Következőben imádkozhattam a betegeimért, és kérhettem az Isten, az Úristen segítségét. A másik nagyon fontos, hogy bocsánatot kérhettem mindazon bűneimért, szakmai bűneimért és hibáimért, amiket elkövettem. Mert az ember elkövet. Bűnt is, hibát is. És a harmadik az, hogy láthattam csodákat. És hihettem csodákba, mert egy orvos lát csodákat. Én tudnék egy párat, de elmondom talán a legimpresszionálóbbat.
Parancsolj, mondjad, hallgatjuk.
Aki egy 14 éves kislány volt, aki pszoriázisban, pikkelysömörben szenvedett, de olyan pikkelysömörben, hogy nem volt bőre, tiszta vörös volt a hús, mert lejött a bőr, kihullott a haja, a nyálkahártyái fájtak. Egy fájdalom volt az egész gyerek, és minden izülete fájt, és be volt dagadva, és szepszise volt, és lázas volt, és halálos beteg. És nem tudtunk vele mit csinálni. Áttettük a bőrklinikára, és biztosak voltunk benne, hogy ennek a gyereknek vége van. Pár év múlva, 3-4 év múlva egy Orfi beteg bemutatáson a másik osztály bemutat egy 17 év körüli csinos, szép szőke leány, kicsit sántit, kiderült, hogy a bőre szép fehér volt, de volt egy pár pszoriázisos plak rajta, és rájöttük, hogy ez az a gyerek, akit mi reménytelenül azt gondoltuk, hogy ennek nem sok van hátra. Mi történt? A bőrklinikán se tudtak semmit se csinálni, vele hazaadták a mamának a Ferencvárosba, és az édesanyja azt csinálta, hogy minden nap vett egy ilyen kiló zsírt, sertészsírt, ha emlékszel rá, ilyen
kockában
volt,
kockában.
És azt rákente a bőrére. Minden nap egy kiló zsírt rákent a bőrére, és csodák csodája a gyerek meggyógyult. Hát ez volt szerintem az egyik legnagyobb csoda, de láttam szarkómát meggyógyulni, és láttam olyanokat, amiket ha nem hiszem, hogy csoda létezhet, akkor valami más magyarázatot találok rá, de ezekre nincs magyarázat.
Ez isteni csoda, így igen. Van. Csak két mondatom, az idő rettenetesen szalad. Megint vissza a szakmai dolgokhoz. Szeretném tőled megkérdezni, hogy hallgatóink számára is ez egy érdekes pár mondatban, hogy tudnák elkerülni a reumatológiai betegségeket, tehát függvénye ez az étkezésnek, tehát a prevenció mi lenne? Függvénye az étkezésnek és a mozgásnak?
Igen.
Tehát úgy tudják elkerülni.
Mind a kettőnek. Kérdeztél egyébként a gyógytornászatról, ugye én a gyógytornászatot nagyon nagyra tartom. Megbíztak a gyógytornász főiskolai szaknak a vezetésével, mert akkor főiskolai tanár nem lehetett szakvezető, ez a buta előírás volt. Tehát a gyógytornászok nem lehettek a saját főnökeik, egyetemet végzett ember kellett. Az elődöm Riskó professzor volt a kitűnő ortopédis, ő engem ajánlott, hogy én vegyem át a gyógytornászokat. Én sose avatkoztam a munkájukba, mindig nagyon tiszteltem, és ma is tisztelem, és sokat tettem a gyógytornászatért. Ma már, hála Isten, a gyógytornászok saját szakmából való főnökük van. A mozgás tehát rendkívül fontos. És ha annyit mondok neked, kérlek szépen, hogy napi 30 perc mozgás a hét 5 napján, tehát szombat vasárnapon nem is kell, intenzív mozgás, aerob mozgás, amit így mondanak, ugye, tehát ami fölviszi a pulzus számodat, az alkalmas arra, hogy a szívérrendszeri betegségek, a kettes típusú cukorbetegség és a menopauza utáni mellrák előfordulását és halálozását 30%-kal csökkentse. És ez milliós emberanyagon van bizonyítva. A mozgásról ennyit, hát hogy a mozgásszerű betegségekről mennyit számít, az nem is kell, azt hiszem, különösebben alátámasztanom, azért mondom ezeket a népbetegségeket, amiknek 30%-a megelőzhető lenne. A másik, az étkezést mondtad, nincs olyan nagy jelentősége. A köszvény esetében volt külön diétának a jelentősége, meg szokizületi gyulladás esetében is van némi jelentősége, de a lényeg az, ami ma rendkívül nagy probléma. Az extrém elhízottak, a 100 kilón felüliek, az ormótlan kövérek Amerikában rengeteg, de nálunk is egyre többet látsz az utcán, a kövéreket, mert a kövérek 20 éves korukba tért ízületi kopást kapnak, és megoperálni se lehet őket, és nyomorékok lesznek nagyon fiatalon, és belehalnak a kövérségbe, ami nem csak mechanikusan számít, tehát nem csak maga a teher, meg az ormótlanság, hanem a zsírszövetben egy csomó gyulladáskeltő anyag termelődik, ami beteggé teszi az embereket. Ennek volna a legnagyobb jelentősége, tehát én a CSIPS törvényt, CSIPS rendeletet, amit Szoska miniszterről vezetett be, óriási rendeletnek tartom, és ezt kellene folytatni. Ezeket az édes italokat, cukrozott üdítőket kellene kivonni a forgalomból, ugye, hogy ez az irdatlan elhízás járvány valahol meg lehessen fogni, mert ezek gyógyíthatatlan betegek. És nagyon korán meghalnak.
Köszönöm, az idő rettenetesen szaladt. Egy kérdésem van még. Említetted a riportunk elején, hogy 3 gyermeked van. Ha 2 mondatot mondaná, úgy tudom, az egyik fiad, mert én ővele találkoztam, dr. Bálint Péter ma is az Orfiban van, és a másik 2 fiad, ők szintén orvosok?
Igen.
Tehát tényleg csak egy mondatban.
A legidősebb fiam, ugye, én vagyok a 3. Bálint Géza, ő a 4., most már van 6 Bálint Géza, ő fogorvos. Őt az öcsém varázsolt el, és az öcsém szakmája, az öcsém fogorvos, és remek fogorvos, a legidősebb fiam, és az ő 2 gyermeke, fia és lánya, ők is fogorvosok. A Péter fiam az valóban az Orfiba dolgozik, sőt, hát most már egyetemi professzor is, és az egyetemen is van neki állása. A legkisebb fiam az fogtechnikus. Tehát tulajdonképpen ő is maradta. Szakmában az ő felesége orvos, bőrgyógyász. Tehát van elég orvos a családban.
Értelek. Hát sajnos az idő nagyon elszaladt, úgyhogy engedd meg, hogy néhány mondattal búcsúzzak el tőled és önöktől, hallgatóim. Hát számomra, és gondolom az önök számára is egy nagyon érdekes beszélgetés volt dr. Bálint Géza főigazgató úrral. Tulajdonképpen megismerhettük egy orvos életútját, a teljesség igénye nélkül természetesen, aki Isten segítségével és a benne lévő hit erejével a legnehezebb időszakon keresztül, tehát az 50-es, 60-as éveken keresztül emberséggel helytállva vezette az Országos Reuma és Fizioterápiás Intézetet. A Regnum Máriumban való részvétele pedig egy olyan erős Mária szeretetről tanúskodik a tanár úrnak, amely mindannyiunk számára példa lehet, így a Mária Rádió hallgatói számára is. Tisztelt Bálint Géza főigazgató úr, kívánok még hallgatóink nevében is hosszú, egészségben és szeretetben eltöltött éveket családod körében, Isten áldásával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenről kiállva, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Bálint Gézával